Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te szent nevednek. Nagy segítséget ad és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, és az ő magvával örökkön örökké. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 153. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük el 23. zsoltárunkat, énekeskönyvünkben szereplő mindegyik versszakával.
Oh,
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 27. részben, a 9-től a 26-ig terjedő versekben, ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurakvillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudiának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most azt tanácsolom nektek, bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajóban. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük meg, hogy szabadításodat ünnepelhetjük ma is itt templomunkban. Köszönjük, hogy te szabadító vagy, megváltó. Köszönjük, hogy feltámadtál a halálból. És köszönjük, hogy te vagy az, aki életünket igazgatod, kormányzod, reménységet és célt adsz. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napok munkáját, terhét. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy együtt örvendezhetünk a mai napon csobánkai testvéreinkkel, barátainkkal. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd kalauzol bennünket, igazi rév kalauza a mi életünknek, hogy nehogy sziklára fussunk. pedig oly sok mindennel próbálkozunk és próbálkoztunk az elmúlt napokban is, hogy elkerüljük az átonyra futást, és gyakran, Urunk, megfeneklik a mi életünk, nem tudunk tovább menni, bizonytalanná leszünk. Kérünk, hogy küld a te igédet, vezess személyesen magad, hogy megértsük a te akaratodat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, indítsd a mi szívünket a te követésedre, a veled való élet megélésére, annak örömére. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 372. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 23. részben, a 11. vers lesz ez. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Néhány évvel ezelőtt egy fiatal asszony, akkor még csak mennyasszony, majd két gyermekes asszony a gyülekezetünkből felnőtt konfirmációra készült. Amikor megismerkedtem vele, akkor elmondta, hogy a Pázmány Péter egyetemre jár és jogot hallgat. Nem sokára, talán egy év volt még hátra, elvégzi és jogi diplomája lesz. Beszélgettünk erről a kérdésről is, hogy mit jelent számára ez a hivatás, és az egyik alkalommal vizsgaidőszak közepén előrukkolt egy furcsa kéréssel: beszéljünk egy picit azokról a nagy peres eljárásokról, amelyek az Új Szövetségben vannak. Megakadt a szemem, hogy most miért kellene peres eljárásokról beszélnünk. Segítséget kért, ugyanis az egyik vizsga anyaga az Új Szövetség két nagy perének a tárgyalása volt, a Jézusi per, és a másik pedig a Pál apostoli eljárásnak a jogi összefüggéseit vizsgálta, és ezt próbálta magyarázni. És azért, hogy nekem is segítséget adjon, elhozta az egyik professzorának, tanárának ebből a témakörből írt kötetét, és bizony egy alkalmat erre szenteltünk, hogy megvizsgáljuk mindazt, amit láthatunk a Jézus körüli eljárásban, és láthatunk a Pál körüli eljárásban is. Hívő ember írta ezt a könyvet. És ő maga is megpróbálja Pál apostol életét, mint a második nagyobb per tárgyát vagy személyét bemutatni számunkra úgy, mint aki római polgár. És ebből adódóan számos lehetőség és számos kötelezettség is hárult Pál apostolra. Ifjúsági óránkon kérdezték fiataljaink, Hogyan lehetséges az az ellentmondás, hogy Pál magát római állampolgárnak nevezi, közben pedig elmondja, hogy ő Tarzuszban született, és Gamáliel lábánál nevelkedett. Nos, kedves testvérek, ha egészen őszinték szeretnénk lenni, akkor erről nem beszél a Szentírás. Egyesek feltételezik, hogy római állampolgársága, melyre hivatkozik az egyik kihallgatásában, szülői jogként jelent meg számára, apja és anyja valószínűleg római állampolgárok voltak. Nos, kedves testvérek, így olvastuk, vagy így olvashattuk azokat a fejezeteket, amely fejezetek az apostol kihallgatásairól és az apostol fogságáról beszélnek. Azonban mind Jézus perére, mind pedig a páli eljárásra egy valami jellemző Isten akaratából történt. Jézus, amikor tanítványainak szól az ő haláláról és feltámadásáról, tudjuk, háromszor is megteszi, így fogalmaz, mindezeket el kell szenvedni az ember fiának. Ezek nélkül nincs üdvösség, nincs megváltás. Most pedig, hadd mondjam így, két keretes igét választottam, az egyiket a napi bibliaolvasó vezérfonal szerint, amelyben az apostolék sodródását, hajóútját, viharát olvashatjuk, és ennek a zárásaként, legalábbis a mai igeszakasz záró gondolataként a bizonyságtételt, amikor odaáll a hánykolódó hajón a reményvesztett emberek közé, talán maga is megrémülve, és az apostol azt mondja, tegnap engem megerősített az Úr angyala, és azt mondta, ne félj, Pál, neked Rómába kell menned. Te ott fogsz bizonyságot tenni, hallottuk a jeruzsálemi nagy beszéd, nagy védőbeszéd után. Mint hogyha megismételni Isten az ő akaratát, megismételni Isten az ő hatalmas kijelentését, neked ezt el kell hordoznod, mert az úti cél, a biztos pont, a küldetés téged Rómába vezet. Neked a császár elé kell állnod. Kedves testvérek, nézzük meg mai Isten tiszteletünkön, hogyan is nyilvánul meg Istennek az akarata Pál apostol életében. Mennyi mindent kellett elszenvednie azért, hogy beteljesedhessen majd mindaz, amit Isten kijelentett az ő igéjében. Úgy látom, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy Istent csak a rövid távú terveinkben és rövid távú céljainkban használjuk. A máról holnapra való élésben, a jövő hét eseményeiben, holott Isten sokkal hatalmasabb, az ő szándéka, akarata, az anya méhtől vezet bennünket, és ahogyan fiataljaink megfogalmazták, kimondták, életünket nem a vaksors és a végzet irányítja, hanem a mi mennyei atyánk. Az ő kezében vagyunk mindannyian. Valljuk be őszintén, hogy ezt nem könnyű mindig hordozni, mert mi sokkal hamarabb szabadulnánk bizonyos dolgoktól. De ha az Isten feladatot ad, küldetést ad, annak megadja a beteljesedését is. Az elmúlt időszakban tehát Isten hatalmas kegyében, hogy mindezeket neked el kell szenvedned, mondja Jézusnak, neked a császár elé kell állnod, sok mindent kellett kiállnia az apostolnak. Először is találkozott Félix-szel, a helytartóval. Róla azt tudhatjuk, hogy Krisztus születése után 52 és 59 között volt Júda helytartója, és eredetileg rabszolga volt. Claudius császár szabadította fel. Felesége egy zsidó származású asszony volt, és őt követte majd később Festus. Vele kapcsolatban azt olvassuk, hogy Félix szerette Pál apostol igehirdetéseit hallgatni. Magához hívatta többször is. Ám egy alkalommal arról beszél a Szentírás, hogy Félix a helytartó megrettent, megrémült attól, amit hallott. Megdobbant a szíve. Sokan vagyunk így, kedves testvérek, amikor az igazságról, önmegtartóztatásról, jövendőről hallunk, az ember megretten. Tudom, hogy az itt lévő testvéreim között is van olyan valaki, akit Istennek ez a megrettentő kegyelme indított hozzá nagyon közel. Az az ige, amelyet olvasunk Pál apostol nyomán a korintusiakhoz írott levélben, egyszer mi mindannyian megállunk Isten ítélő széke előtt, és ő dönt felőlünk az szerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedtünk. Sok embernek az életebe belerendül, és azt kérdezi, hol vagyok én valójában? Hol áll az életem? Mi az, ami igaz benne, és mi az, ami hamis? Mi az, amiben változni akartam, de nem tudok? Így mondanánk ezt a teológia nyelvén, Pál valószínűleg így fogalmazná meg, ami megrendülésünk szennyes ruhánknak levétele, elpiszkolódott énünknek odaadása Jézus Krisztusnak, és ő pedig azt mondja ebben a megrendülésben, eredj el, és ne vétkezz többet. Ezt éri át a tékozó fiú is, amikor Isten megrendíti az ő életét. Én itt éhen halok, otthon meg atyám béresei bővölködnek a kenyérben. Hány és hány ember életében hoz ez változást? Ez a megrettenés, megdöbbenés. Többen beszámoltunk arról, hogy egy-egy ige hirdetést hallgatva, vagy éppen az igét olvasva, úgy éreztük, mintha rólunk beszélne a lelkész, mintha rólunk szólna az ige hirdetés, minket mutatna be a Szentírás. Ez az a pillanat, amit átél Félix is, de nem így rendül meg. Pál apostol megkapja az ígéretet, megkapja az útmutatást, te a császár elé kell, hogy menj, és találkozik a római helytartóval, egy kis katonával, egy közkatonával, Félixel, és az ő életében azt tapasztalja, hogy megrendült, de nem a megtérésre, hanem megrendült, és azt mondta, ez nekem nem fog menni, és elnapolta a páli ügyet. Megrémült és elnapolta a megtérést. Oda sokan találkoznak ezzel a helyzettel is, a saját életükben. Majd holnap, majd holnap után, majd azután, majd akkor komolyan veszem Isten igéjét. Aztán csak romlik a helyzet, elszalasztjuk a pillanatot, és rádöbbenünk arra, hogy sokkal alantasabb erők irányítják életünket, mint Isten országának ereje, a Szentlélek. Így van ez Félixszel is. Amikor elnapolja a páli ügyet, akkor nem egy napra, nem két napra, hanem két évre teszi ezt. Maradj magadnak, majd megnyugszol. Aztán a helytartók sorát átveszi egy fiatal ember, Félix utódaként, értelemszerűen Krisztus születése után 60 és 62-ben helytartó, őt Festusnak hívják. Az ő életét nem a megrendülés jellemzi. Mondhatnám azt is, hogy nem egy ilyen mélyérzésű ember, aki mikor találkozik az Isten igéjével, akkor vagy elutasítja, vagy pedig elfogadja. Nem a végleteknek az embere Festus, hanem ő a kisimító, a mindent elintéző. Ő az, aki megpróbál kedvébe járni az embereknek. Tudja jól, hogy az ő uralkodásának és hatalmának csak akkor lesz hosszú távú elismerése, hogyha biztosítja a római birodalomnak legfontosabb kifejezését, a békét. Számára az a fontos, hogy csönd legyen. Számára az a fontos, hogy hallgassanak, hogy az elnyomottak adót fizessenek, ne legyenek feszültségek, ne legyenek zendülések. Ez volt a Pax Romana, a római béke. És valljuk be őszintén, hogy az állami igazgatás szempontjából az egyik legfontosabb szempont is volt. Csak nyugalom. Nem kell semmit elkapkodni. Hogyan lehetséges ezt elérni? Mondhatnánk úgy is, hogy jó indulattal, tetszeni tudással. Első nyilvános működése Festusnak, hogy magához hivatja Pált, és meghallgatja. 2 év után, gondoljátok el, újra megjelenik Pál apostol életében a remény. Akkor most teljesedik be majd mindaz, amit Isten elmondott, hogy a császár előtt mondhatom el, kicsoda számomra Jézus Krisztus. És amikor meghallgatja őt Festus, akkor egyszerűen bárgyúan csak ennyit mond, nem tudok eligazodni ezeknek az embereknek a vitás kérdésében. Nem merek állást foglalni, nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz. Bár csak valaki megtenné helyettem. Milyenkor a legjobb módszer? A többség kegyét elnyerni. És azt mondja, felajánlja Pálnak, hogy elküldelek téged Jeruzsálembe, és Jeruzsálembe intézd el ezt a vitás kérdést. Ehhez én nem értek. Viszont a békesség megmarad. A békesség meg lesz. Hányszor történt már meg velünk is, hogy embereknek akartunk tetszeni a békesség kedvéért. És íme, kedves testvérek, Pál ügye ugyanott topog, mint ahol korábban. Nem sikerült belőle kirépni. És akkor jön a következő. Festus segítséget kér. A leírás szerint második Agrippa király érkezik éppen Cézáreába. Ő maga első Agrippa, Heródes Agrippa királynak a fia, aki 17 évesen került trónra, de az akkori császár félti őt a nagyobb feladatok elvégzésétől, hiszen csak 17 éves. Ezért egy picit később ad neki feladatot, hogy a jeruzsálemi templom felügyelője legyen, ráruházva a főpap kinevezésének a jogát is, s majd Néró uralkodásában Galilea királyaként is megjelenik. Ezért szerepel a pálapostori perben. Megérkezik tehát második Agrippa, Heródes Agrippa király az ő feleségével, vérfertőző feleségével, egyesek szerint a felesége éppen a testvére volt, vagy a testvérének a felesége. Nem ritka ez a heródesi familiában, tudjuk. Megérkezik nagy pompával, nagy díszben. Az ezredessel bevonulnak a nagy terembe, olvastuk az elmúlt héten. És Pál elmondja újra az ő megtérésének a történetét. Elmondja Krisztusba vetett bizodalmát. És ekkor Agrippa király felkiált, és azt mondja, bolond vagy te, Pál. Majdnem ráveszel arra, hogy én is higgyek. Micsoda kísérteties kiskapu ez. Már-már azt érezhetné Pál, hogy ez az ő útja, hogy majd megtér Agrippa. Majdnem ráveszel arra, mintha csak megismétlődne az új szövetségből a gazdag ifjú történet, amikor Jézus szomorú, és azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy nem vagy messze az Isten országától. Ott vagy a közvetlen közelében, megérinted, de nem vagy benne. Micsoda fájdalom ez. Szinte belehasad az ég, mondhatnánk a Szentírás kifejezésével. Agrippa már-már majdnem megtér, és napok, hetek telnek el. és Pál még mindig Cézáreában van. Majd jön az utolsó reményforrás. Így fejeződött be a 26. rész. A király, a helytartó és Berenike felálltak, a velük együtt ülők is. Távozásukban még beszélgették egymás között, és szinte megismétlődik a jézusi per, a pilátusi mondat, az akkori helytartói: semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Nincs ellene kézzel fogható dolog, de végre Rómába kell mennie. Felszállnak a hajóra, kíséri őt az ő csapata. Újra mellé szegődik a 27. résztől, olvassuk Lukács is, hiszen a Szentírásnak az írásában újra többes szám első személyt olvasunk. Velünk az történt, hogy amikor a hajóra ültünk, akkor átszálltunk, és azt remélték az emberek, hogy majd még megérkezhetünk, és átterelhetjük az időszakot. Végre hajón van, úton van. Évek után Pál megérzi újra Isten akaratának a teljességét, és lecsap rájuk a vihar. Már-már mindenki ott pusztul. Testvérek, gondoljátok végig, mi, amikor hallgatjuk a híradásokat, mennyire beleborzadunk, hogy emberek a természetben nem találják a helyes utat. Emlékezzetek csak vissza két ebből a szempontból hasonló végeredményében különböző történetet említek most. Egy fiatal ember egyszer maga egy hatalmas tengeri kenúval szelte át az óceánokat, és egy időre megszakadt vele minden kapcsolat. Mindenki azt hitte, hogy halott. Egyszer csak megjelent az egyik kikötőben. A másik esemény sorozat nem is olyan régi, mikor egy magyar expedíció megpróbálta meghódítani, és meg is hódította felfelé menet a világ második legmagasabb csúcsát, majd lefelé jövet elveszítették velük a kontaktust, a kapcsolatot. Nos, az akkori emberek számára a biztos pontot, így mondom, a térképet, a tájékozódást, az jelentette, hogy látták a napnak a járását, vagy éppen a csillagoknak az útmutatását. És azt mondja a Szentírás ebben a helyzetben, hogy elsötétült az ég napokon keresztül. Nagyon sok óvintézkedést tettek, rábízták magukat a hajóra és a szélre, sodortattak, majd a vihar hevesen dobált bennünket, és elveszett megmenekülésünk minden reménye. Ezt Lukács mondja. Hogyan is élheti meg Pál apostol ezt a természeti katasztrófát, helyzetet? Elveszett a mi megmenekülésünknek minden reménysége. Vége mindennek, vége annak, amiért küzdöttem, amiért harcoltam. És ekkor jelenik meg azon az éjszakán újra maga az Úr, vagy az ő angyala, az ő követe, és megismétli a Jeruzsálemben adott ígéretet: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és neked ajándékoztam mindazokat, akik veled vannak a hajón. Testvérek, ez az isteni kell, ez az isteni küldetés, ez az, amire elhív bennünket a mi Urunk. Nem percembernek, nem hetekig, hónapokig tartó média hírességnek, hanem az ő követének. Egy olyan követnek, akinek át kell élnie mindazt, hogy van az életében elutasítás, tetszeni akarás, mellőzés, háttérbe szorítás, küzdelem, vihar, sőt, megfeneklés is. De újra és újra megjelenik Istennek a küldő szava, ígérete, Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Azért fontos számomra ez a történet, kedves testvérek, mert az apostol türelmesen vár arra, hogy Isten ígérete beteljesedjen. Nem kapkod. Amikor kell, ezekben a kihallgatásokban elmondja, hogy ő kicsoda, honnan jött, ki az ő ura, és tud alul maradni is. Tud csendben lenni, hogyha arra van szükség. Tud várni arra, hogy Isten beteljesítse az ő ígéretét. És tudja azt, hogy Isten a szabadításnak az ura. Tudja azt, hogy megszabadít Félix-től, kiszabadít Festus fogságából, Agrippa királynak a félig megtért életéből, és megment a viharban is. És Pál tudja azt, hogy mivel Isten szabadító Isten, ezért neki nem kell olyan eszközökhöz folyamodni, amelyeket az evangélium tilt. Ugyanis a cél, hogy eljusson Rómába, nem szentesíti az evangéliumhoz nem méltó eszközöket. Miért nem? Azért, mert az ő élete és a mi életünk nem a kiskapuknak a világa, hanem Isten akaratának, igéjének beteljesedése. Erre hívott el minket. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, 275. dicséretünket énekeljük el fennállva első három verszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, újra és újra, vasárnapról vasárnapra avval a vággyal közeledünk hozzád, hogy Te átformálj bennünket, megjelenjen rajtunk a Te kegyelmed munkája. Tudjuk, hogy erőtlenek vagyunk nélküled, legszebb elhatározásaink is szárnyaszegettek, jó igyekezeteink is célt tévesztenek nélküled. Segíts minket valódi megújuláshoz a tőled való mennyei lélek erejével. Adj nekünk erőt, állíts talpra bennünket, hogy eljuthassunk hozzád, betölthessük a te küldetésedet. Tégy csodát közöttünk, kérünk vigasztalj és gyógyíts mindannyiunkat. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy megtartassuk a te igédet. Urunk, légy irgalmas a magányosokhoz, a reményvesztettekhez, a keserű életekhez, a lázadozókhoz, akik nem találják kérdéseikre a feleletet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a szeretteik halálára emlékezőkért. Légy velünk ezen a mai napon, csobánkai ünneplésünkben. Tedd maradandóvá bennünk, amit szent lelked szívünkre helyezett. Add, hogy örömmel és szeretettel végezhessük munkánkat. Adj pihenést azoknak, akik kikapcsolódnak, és adj feladatot mindazoknak, akik munkába állnak a holnapi napon is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most egy csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, a mai délutánon 15 órakor lesz Csobánkán ünnepi hálaadó istentiszteletünk, igehirdetés szolgálatában és a szószék felszentelésében közöttünk lesz dr. Szabó István püspök úr. Szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket délutáni alkalmunkra. Gyermekeink számára ma 15 órától gyermek délután lesz Tomázon a gyülekezeti házban. Mozaik készítés, képeslap készítés és sárkányépítés lesz a mai napnak, mai délutánnak a programja. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Kedves testvérek, megjelent gyülekezeti újságunk legfrissebb száma, melyet szeretettel ajánlunk testvéreinknek. Az újságok, tudjátok mindig, hogy önkéntes adományból készülnek, önkéntes adományainkból. Ezeket az adományokat szeretettel fogadjuk is. Jelen pillanatban újságunk bekerülési költsége 700 forint volt példányonként. Hirdetem, hogy 2013. július 8-a és 13-a között nyári gyermektáborunk lesz. Kérem a testvéreimet, akik közül a gyermekeik szeretnének még erre az alkalomra eljönni, a jövő héten feltétlenül jelezzék számomra mindezt. Egyben megköszönjük előre is azokat az adományokat, önkéntes felajánlásokat, melyeket testvéreink a tábor megrendezéséhez adnak. Izsóné Kromcsik Ildikó testvérünk a kijáratnál szeretettel fogadja ezeket a felajánlásokat. Augusztus 12-e és 16-a között nyári ifjúsági tábort szervezünk Balatonkilitin, a jelentkezési határidő július 19-e, a tábor költsége pedig 20 000 forint. Testvéreknek kedvezményt biztosítunk. Augusztus 21-e és 23-a között nyári napközis gyermektáborunk lesz, helyszíne itt Pomázon a gyülekezeti ház. Szeretettel hívjuk erre is kicsinyeinket. Kedves testvérek, céladakozást hirdetünk templomunk megkezdett felújításához, és az ebben az esztendőben elvégzendő munkánk finanszírozásához. Szeretnénk elkészíteni és elkészítetni az új ablakokat, a bejárati lépcsőt és kőoszlopokat pedig felújítanánk. Minden adományt szeretettel fogadunk. Köszönöm testvéreimnek segítségét, meghalva a bajba jutottak segítség kérését, múlt heti persely pénzünkkel az árvíz károsultakat segíthetjük meg, illetve a helyreállítási munkákban vehetünk így részt. Adományaink a múlt héten a persejben 153.310 forint volt. Isten áldja meg testvéreimet. 2013. július 13-án előreláthatólag 16 órától Pomázon a művelődési házban kerül sor a Pomázon élő erdélyiek első találkozójára. Elsősorban ez egy kulturális program, kulturális este lenne. Részletes információt a Szent István patikában Pál Irénkénél lehet kapni. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. június 25-én, kedden 15 órakor kerül sor Horváth Gyula hamvainak elhelyezésére temetőnkben. 2013. június 18-án, 64 éves korában elhunyt Berecki János. Temetése 2013. június 27-én, 15 órakor lesz temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 2013. június 20-án harangszólt Ásztai Csabáni, gyülekezetünk korábbi karvezetőjének halála első éves évfordulóján. Emlékezett férje, fia és családja, leánya és családja, valamint gyülekezetünk psalmuskórusa. Istenünk kegyelmét kérjük emlékező testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk egy kis sütögetéssel. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Ezen az alkalmon megkereszteljük Kis Botondot és Léhi Aminadiánát. Testvérem, a hirdetések végéhez értünk, egyben istentiszteletünk záró éneke is elközelít. Énekeljük el 434. dicséretünk első és utolsó versszakát. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.